Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva dicsérjük továbbra is énekszóval a mi Urunkat, énekelve a 275. dicséretünk első 5 versét. 275. dicséretünk első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem. ami további segítségünk is jöjjön az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, és megszólít bennünket a mai napon, és amely ige írva található a János jelenésekről írott könyve 3. fejezetének 14. versétől a fejezet végéig tartó szakaszban. Amíg a hosszabb ige szakaszt olvasom, a gyülekezet foglalja el a helyét. A megnevezett szent helyen János jelenésekről írott könyve 3. fejezetének 14. versétől kezdődően így szólít meg bennünket Isten igéje. A Laodicea-beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A Szentlélek Isten tegye áldottá szívünkbe felolvasott igéjét, gyertek testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel gyülekeztünk ma is eléd. Megköszönjük azt, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk kegyelmet hordozó erejét. Hálát adunk néked azért, hogy felvirasztottál bennünket a mai napon. Köszönjük, hogy nem csak testünkről gondoskodsz, hanem lelki táplálékot is adsz a mi számunkra. Teszed mindezt azért a Jézus Krisztusért, akit értünk és helyettünk áldoztál ott a keresztfán, azért, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük, hogy ő érette fogadsz el bennünket, úgy, amint vagyunk, és benne igazítsz meg bennünket, és szentelsz meg mindnyájunkat, és küldesz el a te követségedben. Kérünk most ebben az órában, hogy minden megkörnyékező akadályt félre tudjunk tenni, amely útjába állna a te igédnek. Szenteld meg a te igédet, és engedd, hogy valóban lelki táplálékká váljon minnyájunk életébe, hogy gyümölcsöt teremhessen a te akaratodnak megfelelően 30-annyit, 60-annyit, 100-annyit. Szentlélek Isten, kérünk, jöjj közénk, és te áld meg a mi Isten tiszteletünket, te szenteld meg azt Krisztusért, a mi Urunkért, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket. Megáll az Istennek igéje.
Megáll az Istennek igéje.
Istennek az a szent igéje, melyet szent lelkének segítségül hívásával előttetek hirdetni is kívánok, írva található a János jelenésekről írott könyve 3. fejezetének 15. versében így. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, engedjétek meg, hogy néhány gondolat erejéig magáról a könyvről, a jelenések könyvéről beszéljek bevezetésképpen, annál is inkább, mert talán az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb, különleges könyve a Szentírásunknak. Nem csak azért, mert az Új Szövetség egyetlen prófétai könyve a jelenések könyve, hanem azért is, mert olyan különleges nyelven íródott, amely azt lehet mondani, hogy szinte csak kizárólag azokban az időkben és az azt követő évszázadokban volt érthető. Megmondom, hogy miért. Ez a könyv az első század végén született, akkor, amikor a második legnagyobb keresztjén üldözések voltak, amikor a keresztjéneket hitükért, megvallott hitükért arénákba terelték, mártírokká lettek, az életükkel fizettek azért, mert bizonyságot tettek az ő urukról. János, amikor Patmosz szigetén leírja ezeket a sorokat, amikor a jelenések könyve megszületik, akkor tulajdonképpen így lehet mondani, hogy egy kódolt könyvet ír. Kódolt a nyelvezete. Kódolt mégpedig azért, mert az akkori keresztjének egymás között azokat a képeket, színeket, számokat, amelyeket a könyv oly nagy számban tartalmaz, tökéletesen értették. Egymás közt ez nem volt titok, viszont a kívülállók számára ismeretlen nyelvezet volt ez. Míg hosszú évszázadokkal később a reformáció idején, amikor Calvin János, ami nagy reformátorunk, kommentárokat írt a Biblia minden könyvéhez, volt annyira alázatos, hogy a jelenések könyvéről nem írt kommentárt. Azt mondta, hogy évszázadokban már oly messze vagyunk az akkori eseményektől, hogy lehet, hogy félreérteném, lehet, hogy félre magyaráznám a Szentírás szavait, hogyha én ehhez kommentárt fűznék. És nagyon jól tudjuk, hogy napjainkban is vannak olyan szekták, akik könnyedén, minden gond nélkül magyarázzák nagyképűen a jelenések könyvét. Nos, visszatérve igénkhez, a jelenések könyve elején 7 gyülekezetnek szóló levél van. Mint a többi levélnél, itt is jó tudni valamit arról a városról, amelybe szól János apostol levele. Laodicei ugyanis nagy és virágzó város volt valamikor. Második Antiohusz király alapította, és feleségének, Laodíciának a nevéről nevezte el. Ez volt talán a leggazdagabb város az összes többi között, az összes 7 város között. Cicero azt írja róla, hogy a bankoknak a városa volt. Így emlékezik meg róla. Híres volt továbbá a gyógyszeriparáról, ahol arcfestékeket, kenőcsöket, gyógyíreket készítettek, és valamint a harmadik nevezetessége a textil kereskedelem volt. Ebben a gőgös, fényűző városban élt az a keresztény gyülekezet, amelyhez a levél, az imént hallott levél szól. Nagyon valószínű, hogy Pál apostol missziói útja során alapította ezt a gyülekezetet, de egészen bizonyos vagyok, hogy a későbbiek folyamán nem volt büszke erre a városra. A 7 kisázsiai gyülekezet közül ez volt a legmélyebben. A többi gyülekezethez intézett levélben, ha volt is panasza az egyház urának, mindig valami dicséretet is mellé tudott tenni. Laodícia kivétel. Itt nem tud semmit dicsérni Jézus ennek a gyülekezetnek az életében. Csak panasza, csak szemrehányása van vele szemben. Vegyük sorra a mondani valóját. Azt írja Jézus, tudom a te dolgaidat. Nyomorúságos lelki állapot az, amit a Szentírás a hideg szóval fejez ki. Ilyen a kihűlt szív, ilyen a kegyetlen, az Isten ellen lázadó lélek, az Isten valóságának a tagadója. De még ennél is nagyobb nyomorúság a langymeleg állapot, amelyik hideg is, meleg is, és éppen ezért sem nem hideg igazán, sem nem meleg. A langymeleg emberek tehát a közömbös emberek, nem Isten tagadók, nem pogányok, de rosszabb az állapotuk, mintha azok volnának. A Krisztusról, egyházról, az Isten országáról való beszédet úgy hallgatják, mint azok, akik régi ismerősei az ügynek. Barátságosan mosolyognak, helyeslően bólogatnak hozzá, illedelmesen érdeklődnek, de sohasem lelkesednek. Megmaradnak kimérteknek, idézőjelbe józanoknak. Testvérek, Istennel bensőséges kapcsolatban csak úgy léphetek, ha teljes életemet át tudom adni, ha szenvedélyesen szeretem, életre, halálra szeretem az én Uramat. A langymeleg állapot vagy azt jelenti, hogy sosem tudott igazán felmelegedni Jézusért, vagy már kihűlt a benne lévő régi tűz. Nem tudom, hogy Laodíciában milyen gyülekezet volt, mennyire volt langymeleg ez a gyülekezet. De abban bizonyos vagyok, hogy közöttünk mind a két fajta megtalálható. Olyan is, aki sosem tudott igazán felhevülni Jézusért. Melegedett már, valamit érzett, érezte azt, hogy utána nyúl egy láthatatlan kéz, meg akarja őt ragadni, de mégis újra és újra kitért előle. Így aztán sohasem állandósul ez a félig meddig állapot, hanem lesz belőle egy langyos vallásosság. Pedig a langyos vízben nem pusztulnak el a bacillusok, sőt még jobban tenyésznek. A bűn halált hozó bacillusai csak akkor válnak ártalmatlanná, ha Isten bűnbocsátó kegyelmének tüzében elhamvadnak. Aztán jelentheti ez a langymeleg állapot egy kihűlési folyamatot is. Az, hogy valamikor meleg volt, de már nem az. Talán egyszer volt egy istentisztelet, talán volt egy bibliaóra, volt talán egy prédikáció, amely fellobbantotta a szívét, de aztán ez a láng egyre inkább veszített a melegségéből, és szinte semmivé lett. Vagy talán még a konfirmációja idején, vagy az esküvője idején áttüzesedett a hite, de ma már csak pislog ez a parázs. Vannak persze olyanok is, akiknek a szülei, a nagyszülei voltak hittől áttüzesedett emberek, és ma már csak az utódok melegszenek az egykor volt tűznél. A hitbelileg langymeleg emberek között kialszik az egyháznak az élete. Vaj, ha hideg volnám, mondja Jézus. Megdöbbentő dolog, még a teljes hidegség is jobb, mint a langymeleg állapot. Könnyebb egy igazi pogányt Krisztushoz vezetni, mint a közömbös keresztjént felrázni. A belső közönyösség nagyobb ellensége a Krisztus egyházának, mint a külső pogányság. Mert ez a seb, ez az egyház testén belül van, és belülről rágja folyamatosan és lassan, emészti fel az erejét. Testvérek, a sátánnak nem az a legnagyobb diadala, amikor egy lelket Isten ellenségévé tesz, hanem ha közömbössé és langyossá teszi. A langyosság azt jelenti, hogy hideg is és meleg is. Tehát két ellentétes dolog találkozik egymással. Ennek pedig az az eredménye, hogy kölcsönösen elveszik egymásnak az erejét. A langyos lélekben van valami a szeretetből is, meg a gyűlöletből is. A megbocsátásból is, de a bosszúból is. A tisztaságból is és a tisztátalanságból is. Ha a lelkemben két ellentétes, egymás kioltó dolog van, abból lelki bénulás lesz. Testvérek, Isten igéje bennünket mindig vagy-vagy kérdés elé állít. És ezt lehet sokszor egy életen keresztül ódázni, halogatni, de az utolsó kérdésben döntenünk kell. Vagy kárhozat, vagy üdvösség. Azt mondja Jézus az ilyenre, hogy kivetlek az én számból. Nem azt jelenti ez, hogy Jézus teljességgel elveti az ilyen gyülekezetet, hanem arra utal ez, hogy milyen utálatos számára ez a langymeleg állapot, ez a langymeleg lelkiség, kereszténység. A langyos víz az semmire nem jó. Ivásra sem jó, mert nem elég hideg, hogy üdítsen. Tisztálkodásra sem jó, mert nem elég meleg. De még az ilyen gyülekezethez is, mint a laodíciai, van gyógyító szava Jézusnak. Megváltó szeretetével így szól, még itt is van remény, azt mondja, azt tanácsolom neked. Lássátok meg, hogy koldusok, vakok, mezítelenek vagytok. Mondja ezt Jézus bankároknak, gyógyszerészeknek, textilgyárosoknak. Mert mindig az a hiteles testvérek, amit Jézus mond rólunk, és nem az, amit mi gondolunk magunkról, vagy mások gondolnak rólunk. Védj tőlem, mondja Jézus, mondja egy olyan világba, amely azt hirdeti, hogy szinte mindent meg lehet pénzért venni, védj tőlem, kivéve, amit én kínálok neked. Testvérek, hitben való megújulásra van szükségünk. Isten igéjének igazságára van szükségünk, arra a titokzatos hatásra, amely fölnyitja a szemünket, megláttatja velünk a másik embert, a testvért, megláttatja a szolgálat alkalmait, Isten konkrét akaratát az életünkben. Hadd kérdezzem meg, igazán kell nekünk ez a mennyei arany? Igazán kell nekünk ez a mennyei ruha? Ez a mennyei ír? Jézus ingyen adja, így mondja, védj tőlem. Tőle vidd haza a mindennapi életedbe, családodba, munkádba. Nem fontos, hogy honnan jöttél, talán langymeleg szívvel. Az a fontos, hogy ne úgy térj haza, ahogy jöttél, hanem megajándékozottan, fölruházva, gyógyultan. Engedje az Isten, hogy így történhessen. Amen. Urunk, édesatyánk, köszönjük szavadat, amely mindig megítél, tükör elé állít bennünket, és megmutatja mindazt, ami bennünk van. Bocsáss meg nekünk, ha a mi szívünk is sokszor langymeleg. Add a te szent lelkedet, és szűj bennünket naponta újjá, hogy megváltozzék az életünk, és visszatérhessünk az első szeretet lángjához. Engedd, hogy ezzel a szeretettel, a tőled kapott szeretettel tudjunk szolgálni mindenki ott, ahova állítottad. És kérjük, hogy a te erőddel támogass bennünket onnan felülről, és légy velünk, ahogy ígérted is, minden napon a világ végezetéig. Amen. Mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem néktek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minden időben mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassátok meg a hirdetéseket. Két rövid hirdetésem van. Az első, hogy hirdetjük az alkalmainkat a nyári időszámításnak, illetve a nyári alkalmaknak megfelelően, valamint hirdetjük az iratterjesztés szolgálatát és a reformátusok lapját. Bejelentem a záróénekünket, mely a megkezdett 275. dicséretünknek utolsó 6. verse, hogy e földön szent gyülekezeted, így kezdődik ez az énekünk, utána pedig fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt.